Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával a Trend FM-en.
Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap Tegnapja, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A mai vendégem Kovács Emese, az MN6 Energia Ügynökség ESG stratégia vezető, akivel az EU taxonómia témát igyekszünk majd közelebb vinni olyan vállalatvezetők számára, akik a vállalati ESG felelősei. Szia Emese, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia Zsuzsa, köszönöm szépen a meghívást.
A fenntartható finanszírozás, a befektetési döntések meghozatalakor a környezetvédelmi, társadalmi és irányítási elveket is figyelembe veszi. A nyomás növekedésével számos vállalat számára létfontosságúvá válik, hogy a gazdasági tevékenységüket összehangolják az úgynevezett EU taxonómia célkitűzésével. Szóval igen fontos témát fogunk most érinteni, de talán kezdjük azzal, hogy mivel foglalkozik az ügynökségetek.
Köszönöm szépen. Mi 2011-ben hoztuk létre ezt a független energetikai és fenntarthatósági tanácsadó céget, amelyben az volt az alap koncepciónk, hogy a műszaki és a gazdasági szemléletet szerettük volna egyesíteni. A cégtársam Tóth Nelly, aki létesítmény energetikai szakmérnök, én pedig közgazdászként pont ezt a két szemléletmódot akartuk bevinni, hogy nem csak egy mérnöki tanácsadó cég legyen, és egy nagyon műszaki szemlélettel álljunk oda a cégek menedzsmentje elé, amikor egy-egy felmérést elvégzünk, ahol energiahatékonysági javaslatokat teszünk, hanem igenis bejöjjön ebben egy olyan közgazdasági szemlélet, és akár egy finanszírozási tanácsadás is, ami egy nagy lökést tud adni egy ilyen javaslatcsomag bemutatásakor. Mi azt látjuk, hogy abban vagyunk mások, mint a többi energetikai auditor vagy mérnök tanácsadó cég, hogy ezt a két szemléletmódot komplexen tudjuk egyesíteni, illetve összefésülni azokat a szempontokat, amik mindkét részről fontos, hogy jelen legyenek. Én azt látom, hogy ráadásul ezen a területen nőként is ki kell emelnem, hogy nehéz a dolgunk, de mégis van egy olyan talán hozzáadott empátia, vagy kicsit komplexebb szemléletünk, ami sokszor egészen nagy sikert arat az ügyfeleinknél, úgyhogy azért ezt is igyekszünk pozitívan átfordítani. Úgyhogy azt gondolom, hogy minden, ami az energiához, a fenntarthatósági témákhoz kapcsolódik, abban az ügyfeleink számíthatnak ránk, és úgy látjuk, hogy itt már összekapcsolódott az energetika a fenntarthatósággal, tehát így jutottunk el viszonylag gyorsan oda, hogy ahogy te is említetted, hát 2020-tól az EU Green Deal elfogadása után az EU taxonómia keretrendszer kidolgozása az a mi érdeklődésünket is felkeltette, és hát megpróbáltuk az ügyfeleinknek ezt az új tudást, ezt az új keretrendszert behozni a tudatukba, és megismertetni őket ezzel.
Úgyhogy én úgy mutattalak be téged, mint aki abban segítesz a vállalatvezetőknek, akik ESG stratégiával kapcsolatban érdeklődnek, és akár jelentéseket, ESG jelentéseket is készítenek, hogy az EU taxonómia területeire vonod be őket minél mélyebben. Miért volt egyébként erre szükség, és milyen szerepe van az EU taxonómiának a fenntarthatóságban?
Azért örültünk meg annak, hogy standardizáltan lehet majd a zöld tevékenységeket definiálni, mert azt látjuk, hogy azért ebben most már az utóbbi akár 10 évet is mondhatnék, nagyon nagy volt a káosz. Tehát, hogy tényleg nagyon sok cég mondta azt magáról, jobb hiány, mert hát azért nem biztos, hogy ez mindig a greenwashing kategória volt, hanem egész egyszerűen nem volt ez pontosan definiálva, hogy egy-egy tevékenység az mitől zöld, vagy mikor nevezhető egy tevékenység zöldnek. Ez a teljes keretrendszernek a kimondott célja, hogy be lehessen azonosítani azokat a tevékenységeket, amelyek zöldek, illetve a tevékenységek közül azokat a résztevékenységeket, amelyek bizonyos feltételek alapján már zöldnek nevezhetőek. És hát amikor ez bejött, akkor azért azt látni kellett, hogy ez egy nagyon új szemléletmód, hiszen azért akkor, amikor arról beszéltünk, hogy megújuló energia a felhasználás, vagy azoknak a megújuló energia termelés, vagy az energiahatékonysági intézkedések, ezek úgy mindenkinél úgy nagyjából egyértelműen megvannak, hogy ezek zöld tevékenységek. Na de amikor egy cementgyártásról beszélünk, vagy akár bármilyen ipari tevékenységről, akkor arra azt mondhatjuk, hogy hát ez nem zöld. De közben, hogyha bizonyos feltételeknek megfelelnek ezek a tevékenységek, akkor igenis lehetnek zöld tevékenységek. Azért az EU oldalán is lehet látni, hogy ennek volt egy komoly evolúciója, ugye csak az átmeneti technológia technológiákra kell gondolnunk. Az is volt a cél, hogy legyen ennek egy elég széles alapja, hogy el lehessen kezdeni ezt az úgynevezett átmeneti időszakot, amíg ugye átáll a gazdaság erre a dekarbonizált állapotra, addig is tudjanak ezek a társaságok, vagy hát azok a cégek is működni, amelyeknek a tevékenysége azért most még nagyon alaposan megnézve sem tud zöld lenni. Tehát igazából itt szerintem az egészben az újdonság, hogy standardizáltan mindenkire egyformán alkalmazhatóan került összeállításra egy keretrendszer. Ez azért most az utóbbi két évnek mondanám, az utóbbi két évben óriási fejlődésen ment keresztül, és egy dinamikusan most is növekvő keretrendszer. Ez jelenleg 17 ágazat, és azon belül 102 tevékenységet foglal jelenleg magába. Tehát ezekre a 102 gazdasági tevékenységre ugye TAOR szám, vagy hát ugye ez a úgynevezett NÉSZ-kód alapján lehet beazonosítani a tevékenységeket.
Nyugodtan mondj el ilyeneket, ez az a műsor, ahol ezt bátran lehet mondani.
Ezekre lehet ezeket kikeresgélni, hogy akkor vajon az én tevékenységem az mennyiben, mikor tud zöld lenni. Tehát ezt érdemes is nézegetni, ugye van az EU bizottságnak egy ilyen honlapja, ahol ez egy egészen jól kereshető rendszerbe van foglalva. Ugye ami fontos, hogy itt nem csak az energiafogyasztásról beszélünk, hanem itt 6 szempont kerül, vagy hát 6 szempontot definiáltak, amelyek közül ugye egyrészt ott van az éghajlatváltozás mérséklése, az alkalmazkodás, az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás, a hatékony vízfelhasználás, a körforgásos szemlélet, a szennyezés megelőzése és csökkentése és a biológiai sokféleség védelme, mint 6 terület, amit vizsgálni kell. Ezen belül egy területhez lényeges hozzájárulásnak kell lennie, tehát mondjuk nagyon energiahatékony mondjuk egy épület, tehát az energetikai besorolása nagyon energiahatékony, tehát mondjuk A+-os, vagy még annál is jobb, vagy közel nulla energiaigénye jobb, viszont a többi területen nem szabad ártani, tehát ez úgynevezett do no significant harm kritériumoknak kell megfelelni, magyarul, ami nyilván, ahol ez releváns, ott viszont a többi 5 kritériumban nem szabad ártani azokon a területeken.
Hogy pontosan értsük, itt most arról van szó, hogyha valaki valamilyen felújításba, befektetésbe, projektbe kezd, és adott esetben erre támogatást szeretne kérni, igényelni, akkor ezeknek a szempontrendszereknek valamelyikét figyelembe kell venni, és meg kell valósítani, a többinek pedig a nem ártok elmélet alapján kell megvalósulnia.
Így van, tehát a mi tapasztalatunk, meg mi is abban tudunk segíteni MN6-ként, hogy ezeket a projekteket az előkészítés során már, tehát mondjuk, ha valaki fel akarja újítani a saját telephelyén az irodaházát, akkor ezeket a szempontokat már a felújítás előtt mi behozzuk tanácsadóként ugye ebbe a gondolkodásba, és például egy energiahatékonysági ingatlan felújítás esetén a mitigáció, tehát éghajlatváltozás mérséklése szempont szerint 30%-ot kell az energiafogyasztásban csökkenteni. Ez például az egyik kritérium. Ezen kívül igazolni kell azt is, hogy a beépített szaniterek, azok víztakarékosak legyenek, a felhasznált anyagok, azok ne bocsássanak ki egyébként szennyező anyagokat, tehát általában ez azt jelenti, hogy CE minősítésű beépített anyagoknak kell lenniük, illetve hogyha az mondjuk valamilyen korábbi szennyezett területen volt, akkor erről legyen valamilyen dokumentáció, hogy ezt megvizsgálták ott a szennyezést, azt elhárították, vagy nincs is ilyenről szó, hanem igazából ez egy valóban tiszta területen létesült ez az épület. Illetve hát, hogyha ebből a szempontból még a körforgásos szemléletet is hozzáveszünk, akkor ugye a bontáskor mindenképpen ezt is figyelembe kell venni. Tehát vannak olyan kritériumok, amikre azért érdemes előre felkészülni, mert akkor azokat a dokumentumokat úgy kérem a kivitelezőtől, úgy állítom elő, úgy gondolom végig a beruházásomat. De ez azt jelenti, hogy ezek nem olyan lehetetlen feltételek, amire a legtöbbünk gondol, hogy hát igen, az EU taxonómia egy iszonyatosan komoly kritériumrendszer, és ezt nagyon nehéz teljesíteni, mert azért látjuk, hogy ez van most a bankok részéről is, meg a beruházók részéről is a köztudatban, amivel azért én vitatkoznék, mert vannak olyan tevékenységek, amik önmagukban is megfelelőnek minősíthetőek, akár itt most a felújításokra visszatérve, például egy hűtőrendszernek az energiahatékonyra való cserélése önmagában is egy zöld tevékenység. Tehát ettől kezdve, hogyha végignézzük egy társaságnak a mondjuk a CAPEX tervét a következő évre vonatkozóan, akkor lehet, hogy rögtön be tudunk azonosítani néhány olyan intézkedést, amit ők jövőre már beterveztek, de nem is gondoltak rá, hogy ez egy zöld tevékenység.
Igen, viszont ennek a tudatosítása már adott esetben a tervezésnél azért lehet fontos, hogy az EU taxonómia szabályrendszerének, keretrendszerének megfelelően történik a felújítás, mert ez később majd nyilván neki is valamilyen beszállítói láncban szerepe van, és ilyen formán ESG kötelezettség vonatkozik majd rá, ami gyönyörűen beépíthető lesz, és gyakorlatilag egy előnyhöz fog jutni, vagy teljesíteni fogja az ilyen jellegű kéréseket, kritériumokat.
Igen, hát a másik része, ami miatt most beszélgetünk erről, az az, hogy ugye az ESG beszámolóban ezekről nyilatkozni is kell. Már most a magyar törvény szerint is ugye ott van ebben a kérdőívben, a nagyvállalati kérdőívben is, hogyha megnézzük, akkor hogy mennyi az EU taxonómia megfelelő tevékenység a vállalatnak a CAPEX és OPEX költésében, illetve árbevételének arányában. Azért erre még most azt látjuk, hogy a nyugat-európai országokban sem nagy a, hogy mondjam, a nagy számban vannak ilyen tevékenységek riportálva a cégek részéről. Hát valószínűleg Magyarországon is ez lesz az első pár évben, hogy még nem nagyon tudnak ilyenről riportálni a cégek. De a másik oldal, ami viszont még inkább azt gondolom, hogy ezt fogja erősíteni, az a bankok, ahol viszont a zöld arányszámban ezeket a beruházásokat fogja tudni a bank, vagy ezeket a hitelkihelyezéseket fogja tudni zöldként elkönyvelni a bank. Tehát tehát a bankok, finanszírozó intézetek is érdekeltek abban, hogy minél több ilyen projekt induljon, vagy minél inkább a cégek átnézzék a saját működésüket, vagy amikor finanszírozást kérnek, akkor tudatában legyenek annak, hogy hát igen, lehet, hogy ez a tevékenység, amit most én tervezek, az valójában egy EU taxonómia megfelelő tevékenység is tud lenni, ha én erre odafigyelek.
Igen, és akkor itt egyből ki is merítettük azt a kérdést, hogy miért előnyös, hogyha valaki ezeknek a feltételeknek megfelel, és én ugye úgy vezettem fel a mai beszélgetésünket, hogy vállalatvezetőknek, akik ESG jelentéssel, jelentéskészítéssel, vagy ezzel a területtel fognak majd foglalkozni, készített fel őket. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent kell tanulnunk az ESG-vel kapcsolatban még mindig, és ez egy külön terület, egy külön olyan szegmense az ESG területnek, az ESG folyamatoknak, amiről talán kevesebbet beszéltünk, kevesebb információval róla. Mennyire vannak ezzel tisztában, vagy milyen az érdeklődés a tanulás iránt?
Hát nincsenek tisztában, tehát hogy ez tényleg egy nagyon... Igen. Úgy érzem néha, hogy Don Quixote te harcot vívunk.
Azért nevettem a kérdés végét, mert láttam az arcodon, hogy te is mosolyba fordulsz.
Igen, szóval hogy az, hogy erről tényleg úgy behatóan tudjanak, akár a bankok, akár a cégek, ez tényleg nincsen jelenleg. Azt látom, hogy azért nyilván a tanácsadó cégek igyekeznek ebben segíteni a cégeket, azért tényleg inkább ez a kép él a vállalatokban. Bár azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy azért az ingatlan fejlesztőknél ott már egészen nagy a tudatosság. Tehát ott valószínűleg a finanszírozásra való hát a kényszerítettség miatt azért hamarabb egymásra talált a fejlesztői érdek és a finanszírozói érdek, hogy mégiscsak ezek a hitelek, ezek akár úgy EU taxonómia megfelelően is megszülethetnek, úgyhogy talán ez az a szegmens, ahol látunk egy kicsit nagyobb tudatosságot. Azért sem a gyártó cégeknél, sem akár a szolgáltatóknál még nem látok ilyet, hogy figyelnék ezt a területet, vagy tudnák, hogy miről van szó. Azért is akartam ezt kiemelni, hogy már 102 tevékenység van a rendszerben, mert azért ezek tényleg nagyon, nagyon meglepő tevékenységek is, akár a cementgyártás, vagy tényleg vannak olyan gyártó tevékenységek, akár itt most az autóiparról beszélhetünk, ugye az e-autógyártás, vagy az ahhoz kapcsolódó alkatrészgyártás, vagy a félig elektromos motorral, félig emberi erővel hajtott járművek, mint az e-roller, vagy az e-bicikli gyártás és ahhoz kapcsolódó alkatrészgyártások. Szóval, hogy nagyon sokféle olyan gyártási technológia is már definiálásra került az EU taxonómiában, ami azért azt gondolom, hogy egy előremutató része ennek a keretrendszernek, hogy tényleg már nem csak a megújuló energia technológiákról beszélünk itt, meg nem csak az ingatlan fejlesztésről, vagy az ingatlanokhoz kapcsolódó tevékenységekről. Bár mondom, Magyarországon még azt látjuk, hogy ebben van a legnagyobb érdeklődés, és itt is van a legnagyobb lehetőség.
Én azt hiszem, hogy a legnagyobb kihívás pedig valószínűleg a cementgyártásnál lehet, hiszen önmagában az egyik legkörnyezetszennyezőbb tevékenység. Úgyhogy azt a folyamatot, a gyártási folyamatot zöldíteni, ott az EU taxonómia szabályrendszerének megfelelni, ugye annak a 6 kritériumnak, amit az előbb elmondtál, szűkösen.
Igen.
Most én nem tudnám elképzelni, hogy melyik lenne az, amit...
A legtöbb gyártási folyamatnál ugye olyan KPI-okat kell képezni, tehát hogy olyan fajlagos kibocsátási kritériumoknak kell megfelelni, aminek már az a része is egy kicsit nehézkes, hogy valóban elő van-e már állítva az a fajlagos, tehát hogy tényleg számolják-e mondjuk kilóra, vagy akár termékre vonatkoztatva azt az energiafogyasztást, illetve azt a kibocsátást, ami egyébként a módszertan szerint elő kell, hogy álljon, hogy abból mondjuk egy ilyen célt ki lehessen tűzni, hogy akkor ezt lecsökkentem. Tehát mindenképpen azt látom, hogy itt az ESG egy olyan vonalon tud erősítést adni a cégeknek, hogy ez a tudatosság, ez az adatgyűjtés, ez a mérés, ez sokkal inkább bekerül a köztudatba. Lehet, hogy most egy szükséges rossznak élik meg a társaságok vagy a cégek, hogy valóban itt most már mért adatokra alapozva kell majd riportálni, de mégis mi ezt ilyen energetikai oldalról is azt látjuk, hogy annyira jó, hogyha erre valahol van egy kényszerítő erő, annyival több motivációt jelent a cégeknek sajnos. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez azért úgy maguktól nem olyan nagyon lehet elvárni, hogy ezzel foglalkozzanak, vagy erre költsenek, de talán ez az előírás ebből a szempontból pozitív lesz, hogy valóban olyan almérőrendszerek, olyan tudatosabb adatgyűjtés alakul ki, ami aztán lehetővé teszi azoknak a stratégiáknak, azoknak a tudatos tervezéseknek a megalapozását is, hogy hogyan jutunk el odáig, hogy valóban dekarbonizáljunk, vagy ezek a multiknál szokásos 2050-re már, sőt, hát a 2030-ra már abszolút karbonsemlegesek lesznek, hogy ez valóban hogyan fog megtörténni, milyen lépésekből áll ez.
Amikor majd jönnek az első eredmények, akár energiaszámlára visszavezethetően, pontosan almérésre, hogy mennyi volt tavaly és mennyi volt az energiahatékonysági beruházás után, ami egyébként figyelembe vette mondjuk az EU taxonómia különböző szabályait, annak alapján látják azt, hogy mennyi megtérülés volt, milyen fejlődés alakult ki adott esetben egy folyamatrendszerben is a cégen belül, ez lesz majd egy fontos döntőérv, ami én azt feltételezem, hogy motivációt adhat a cégeknek, és betagozódhatnak ebbe a paradigmaváltásba.
Igen, reméljük, hogy így lesz. Ez biztos, hogy nagyon fontos, amit mondasz, hogy amíg nincs monitoring valamint, vagy nincs egy alapállapot, amihez képest kimutatható, hogy valóban milyen eredményt értem el, addig ezt nagyon nehéz tudatosítani, hogy igen, ez a fogyasztás csökkenés ennek köszönhető. Tehát ez valóban egy nagy hiányosság most így, akár a beruházásokra is mondhatom, akár egy ingatlan fejlesztés esetén is, vagy felújítás esetén is.
Hamarosan innen fogjuk folytatni, Kovács Emesével maradjatok velünk tovább.